túl vagyunk az eddigi adásaink leghosszabb adás előtti bemelegítő beszélgetés. Én ezt talán nyugodtan mondhatom.
Ez így van.
Nem szoktuk ezt így publikálni a hallgatók részére, csak mindig hivatkozunk rá, hogy amikor jön hozzánk valami vendég, akkor kicsit leülünk, ezzel így fellazulnak a dolgok, és egymásra hangolódunk. Itt most Komáromi Gáborral, egyébként aki a mai vendégünk a BVT Hungária Kft. Képviseletében. Szia Gábor!
Sziasztok!
És Kálmán Gergely is itt van mellettem.
Sziasztok! És Zerena Gergely, természetesen.
Sziasztok! Szóval Gáborral én szerintem minimum egy-másfél órája beszélgetünk a stúdióban, és még igen, csak most kezdjük
megkapargattuk a felszínét, és beszakadtunk egy tárnába, szóval még az is lehet, hogy itt a végén ez két adás lesz.
Nem? Igen, meglátjuk, könnyen lehet. Ugyanis azt gondoltuk, hogy olyasmiről fogunk beszélni, illetve amikor kitaláltuk, hogy beszélgetünk, akkor azt gondoltuk, hogy ez egy viszonylag egyértelmű dolog. Nyilván vannak sajátosságai, meg vannak érdekességek, de semmiképpen nem annyira komplex, mint amit csak a megelőző kis másfél óránk alatt kiderítettünk. A mai témánk ugyanis a vízkezelés.
Nagyon sokaknak ez távoli lehet, vagy esetleg luxus, mint itt az előző beszélgetésből, megelőző beszélgetésből ez kiderült. De ennek igazi komoly létjogosultsága van, ahogy én érzem. Ettől függetlenül természetesen fel fogom tenni azokat a kérdéseket, amiket...
Na, de még mennyi kérdést fel fogunk tenni? Mert hogy az történt, ugye volt egy elképzelés, én abszolút a tipikus végfelhasználója vagyok szerintem az ivóvíznek, meg rajtam kívül még nagyjából 9,5 millió ember ebben az országba, és szerintem ebben talán megelőlegezhetem, hogy hasonlóan gondolkodunk. Van egy főnyomócső, azon keresztül valahogy eljut az ingatlanunkba a víz, ott akkor vannak csapók, amin keresztül kifolyik, vannak gépek, amikbe befolyik, és hát akkor ez volt a víz útja. Na hát egyáltalán nem erről van szó.
Hát látszólag egyébként ennyi, ez ilyen egyszerű, csak a problémát talán az jelenti, hogy az elmúlt években egyre komolyabb rendszereket fejlesztettek a gyártócégek, épületgépészeti rendszerek egyre komolyabb anyagfelhasználással rendelkeznek, egyre szigorúbb követelményeket támasztanak a vízzel szemben, és az a víz, ami a csapba befolyik, vagy a rendszerbe befolyik, és a csapból kifolyik, az már nem biztos, hogy egyébként számomra megfelelő, illetve nem feltétlenül számomra, hanem a rendszerem számára. Tehát lehet, hogy a kazánomnak nem a legjobb, lehet, hogy jobbat tudunk biztosítani a használati berendezéseinknek, mosógépeknek, mosogatógépeknek, és arról se feledkezzünk meg, hogy bizony lehet, hogy én nekem is vannak igényeim a vízzel szemben. Tehát felállítok különböző elvárásokat. Egyébként, és ezeknek meg kell felelnem.
Egyébként nem is tudom, egyszeri fogyasztóként én azt gondolnám, hogy a víz minőségének a megoldása, vagy ennek a problémájának a kezelése, ez a vízszolgáltatónak kéne lenni. Legalábbis én azt gondolom, hogy ha áramot veszek, akkor megkapom az áramot az áramszolgáltatótól, hogyha gázt veszek, megkapom a gázt a gázszolgáltatómtól. Természetesen tudom nagyon jól, hogy a gáz fűtőértéke is változik, attól függően, hogy éppen honnan érkezik és milyen minőségi. Ugyanígy az áram feszültsége is ingadozik, ebből adódóan több vagy kevesebb áramot fogok ebből elhasználni, de a feszültség változik. De a fejekben, legalábbis az enyémben is az volt, hogy a víz az kb. Úgy rendben van, de akkor ez nem igaz.
Főkép, bocsánat, hogy közben vágok, főkép, hogy van egy ilyen nagyon erős marketinge az országunknak befele, a saját lakossága irányába. Nagyon sokszor hallhatta szerintem mindenki, én is gyerekkorom óta, hogy Magyarországon nagyon szerencsések vagyunk, mert a vízünk az nagyon jó minőségű. Ebből még mindenféle konteók is születtek, hogy be akarják kebelezni a Kárpát-medencét, mert hogy itt kifejezetten komoly és jó minőségű vízkészletek vannak, lehet, hogy ez így is van, de szerintem a fejekben általánosságban ez van, hogy itt aztán csoda víz folyik.
Alapvetően a hálózati víz összetétel szempontjából kedvező, tehát rendben van. Ami talán problémát jelent, és nekünk fogyasztóknak szembe kell vele nézni, hogy a hálózat, amin keresztül jön, az bizony több évtizedes vagy akár közel 100 éves rendszer, és ott már mindenképpen vannak különböző olyan leválások, beoldódások, amik problémát jelenthetnek számomra a mindennapokban. Amit te mondtál a vízkészletekről, az is igaz, tehát mennyiségileg biztosan rendben vagyunk, relatív sok vízünk van. A minőség az a elmúlt időszak környezeti terhelésének köszönhetően azonban változik, tehát alapvetően összetételt, ha tekintjük az ásványanyag tartalmat, ha tekintjük, mindenképpen kedvező a minőség, de lehet jobb is. És ugye ezt ne felejtsük el, hogy mondjuk a hálózati víz különböző védelmi megoldások miatt ugye klórozva van, hogy ne alakuljon ki semmilyen baktérium felszaporodás, ami egyébként jó higiénés szempontból mindenképpen biztonságot jelent, de nekem fogyasztás szempontjából nem biztos, hogy jó. Gondold el, kinyitod a csapot, kitöltesz egy pohár vizet, és annak klór szaga van, vagy klór íze van. És akkor azt mondod, hogy inkább veszek egy ásványvizet, és akkor azt megiszom, mert abban nincs klór. Tehát körülbelül erről beszélünk. Hát, sőt,
gondolj bele az előbb említett leválások, amikor van valami karbantartás, nem tudom, ki nem találkozott azzal, hogy utána megtölt egy kádat sárga színű vízzel, ami, ha jól tudom, de javíts ki, az abból adódik, hogy ezek a leválások ilyen karbantartáskor erősebben.
Hát a nyomás, ugye nagyobb, visszakapja a hálózat a nyomást, és ilyenkor bemosódik a különböző lerakodás. Tehát igazából a vízkészleteink összetétele rendben van, de mire az eljut hozzánk a fogyasztó pontig, ott azért nagyon sok mindenben változik, és ahogy az előbb is mondtam, nem kell ma már nem kell kompromisszumot kötnünk a vízminőség szempontjában, meg lehet oldani azt, hogy a végpontoknak legmegfelelőbb optimalizált vízminőséget kapjak. De ezt nem egy berendezéssel tudom megoldani, itt már egy rendszerről beszélünk, tehát gyakorlatilag ott tartunk, hogy egy háztartás, egy modern háztartás, ahol a végpontok szerint optimalizált vízminőséget akarom előállítani, az több berendezésből áll, így gyakorlatilag egy tökéletes vízminőséget kapok a háztartásban.
Igen, és ha jól tudom, akkor még az sem mindegy, hogy milyen típusú, milyen öreg házban lakunk. Mert amíg manapság már nagyon sokszor nem fém vízvezetékeket használnak bizonyos helyeken, addig mondjuk egy 100 éves házban nem csak hogy fém, hanem esetleg még káros anyagokat tartalmaz.
Ólom, hát ez az ólom kérdés, ugye itt ez a szakmán belül egy most már több éve köztudott téma. Van is erre egyébként állami rekonstrukciós program, csak nem halad olyan gyorsan, mint ahogy kellene. Itt arról van szó, hogy alapvetően a főleg Budapesten és a nagyvárosokban bizonyos ágvezetékek, társasházi vezetékek még mindig ólomból vannak, nem volt pénz, meg lehetőség az elmúlt időben ezeket kicserélni, és ezek olyan előregedett állapotban vannak, hogy itt állandó ólombe oldódás van, a végpontokon pedig ólomtartalmat lehet mérni a vízben. Ez nem mindenhol igaz, főleg Budapesten jelent ez problémát, egyébként a fővárosi vízmű meg folyamatosan ugye a vezetékeit cseréli, tehát a probléma előbb-utóbb meg fog oldódni, de igen, ilyen van. Emellett az előregedett vas, öntött vas nyomóvezetékeknél jelentkezik ugye vasbeoldódás. Tehát igen, ott, ahol elöregedett csőhálózat van, ott sajnos ez elő tud fordulni.
Ezzel csak arra akartam visszautalni, amit mondott a Geri, hogy Magyarországon jó a vízminősége, de akkor attól függően jó vagy nem jó, hogy éppen hol lakunk, már csak az is meghatározza.
Tehát még egyszer a pontosítás kedvéért, maga az összetétel az rendben van, nagyon jó az ásványanyag tartalom, tök jó a kálcium, meg a magnézium arány, tehát minden szuper. A végpontokon ott külön kell vizsgálni ezt a dolgot, meg kell nézni, hogy az adott helyen milyen a víz minősége, és annak megfelelő adott esetben vízkezelő választ kell adni. Ahhoz, hogy tökéletes legyen
a vízminőség.
Tehát itt akkor végül is az infrastruktúra a kérdéses egyfelől, amin keresztül eljut hozzánk. Az egyébként jó minőségű víz. De ennek ellenére, most ezt tisztáztuk, hogy jó vízünk van, a vízműhálózat, hát az olyan, amilyen, de hál' Istennek ezek szerint akkor egy rekonstrukciós törekvés, aztán valamikor csak eljutunk odáig, remélem gyorsabban, mint a 4-es metró állomásai.
Esetleg kevesebb botrány kapcsán.
Igen, és olcsóbban, mint az autópálya.
Azért akár a vízműveknek a védelmében azért ez egy elég komoly szélmalomharc, hiszen gondoljuk végig, hogy Budapesten csak próbáljuk végig gondolni, milyen közműhálózat van, amit nekik fenn kell tartani. És itt nem csak a cserékről beszélek, hanem mondjuk a fenntartásról, csőtörések, rekonstrukciós munkák, stb. És hát nyilvánvalóan azt is próbáljuk hozzárakni, hogy ez körülbelül milyen költséget jelenthet. Szóval nem egyszerű a dolog. Nyilvánvalóan szándék van, nyilvánvalóan zajlik a rekonstrukció. Addig pedig nekem fogyasztónak a végponton kell megoldanom azt, hogy igen, de rendben.
És jó hír, hogy van rá lehetőség, például a ti általatok kínált infrastruktúrán keresztül. Ez akkor vált egyébként számomra világossá, hogy a víz az nem csak annyi, hogy folyik, és mi megfogyasztjuk, vagy a berendezéseink fogyasztják, hanem ennél sokkal több, amikor meghívtatok, és ezt még egyszer köszönöm a saját magatok által készített podcast sorozatba, a Segítsünk Felújítunk című podcastba, ami egyébként ugye, ha jól emlékszem, akkor minden podcast platformon keresztül elérhető, igen, és rendszeresen megjelenő sorozat, nevében az íze, picit hasonlatos, illetve vannak közös meccéspontjaink, de ti inkább arra fókuszáltok, hogy amikor valaki felújít, akkor milyen, hát hogy is mondjam,
hát, egy kihívásokkal. Igazából ezt ugye azt kell tudni, hogy mi a BVT-nél nagyon sokat beszélgettünk a fogyasztókkal, és meghallgatjuk az ő igényeiket, és nagyon, tehát azt tapasztaltuk, hogy nagyon ebbe az információ cunamiba, ami ránk esik az internetről, gyakorlatilag a lényegi információk nem jönnek át, és próbáltunk, és gondolkoztunk azon, hogy hogy tudunk segíteni mondjuk egy felújítás előtt álló fogyasztónak, pláne most, hogy kormányzati támogatás is van rá. Nyilván gondoltuk, hogy akkor lesz majd igény a felújításra, és gondolkodtunk rajta, hogy hogy tudunk mi segítséget adni, de nem csak vízkezelés oldalra, és nem BVT szempontból, hanem úgy általában. Ezt valószínűleg azt hívta elő, hogy én tavaly évben felújítottam a házamat, és mivel ez egy covidos ilyen leállós időszakban volt, ezért úgy gondoltam, hogy nagy fába vágom a fejszemet, és egyedül megcsinálom. YouTube, stb. Google.
Do it yourself,
egy barátom segítségével. Ő már talán egy annyival előrébb volt tudásban, hogy ő már egy lakást felújított, úgyhogy nekicsaptunk ennek a felújításnak. Volt egy büdzsénk, volt egy elképzelésünk, nem azt csináltuk meg, végül nem az valósult meg, ami az elképzelés volt, és messze nem abból a büdzséből.
Hát mint egy építkezésnél,
mint amit terveztem, de nagyon nem, tehát sokszorosát költöttem erre az egészre, és nem bánom, így se lett rossz, tehát szeretek otthon lenni, de azért azt láttam, hogy ez azért nem egy professzionális felújítás, hogy ebből sokkal többet ki lehetett volna hozni, és valószínűleg nagyon sok pénzt elköltöttem feleslegesen. És akkor ebből indult egy podcast sorozat, ahol különböző témákat rágunk át szakértőkkel, és gyakorlatilag a podcast sorozat végére valószínűleg az, aki felújítás előtt áll, sokkal jobb képet fog kapni az összes buktatóról, az összes lehetőségről, sőt, van olyan podcast rész is, ahol befektetési vagy pénzügyi szakember nyújt segítséget, hogyan tudjuk a büdzsét tartani, hogyan tudjuk esetleg csökkenteni, mi az, amire figyeljünk. Tehát egy átfogó képet kap, egyfajta szamárvezető, hogyan újítsunk fel, mik a lehetőségeink egy felújítás során, amikor belevágunk. Igen, tehát erről igen. Szól a podcast
sorozat. Én hallgatótok vagyok. Nem csak egyik részeteknek a meghívott szereplője, és tényleg mindenkinek ajánlom, mert a teljes spektrumát ennek a folyamatnak felülelitek, és például szerintem fantasztikus ötlet az, hogy a pénzügyi részéről is beszéltek, mert nyilván nem elhanyagolható, mindenhol van egy költségvetés, az, hogy lehet megoldani, de tudom, hogy volt generálkivitelező is vendégetek, és hát nyilván a mi esetünkben meg az okos otthonokról szól az adott adás. Na, és a lényeg az, hogy ott kezdtünk el beszélgetni, és akkor csepegtettek egy-két információt BVT-s oldalról, ami nekem kinyitotta a szememet, és rájöttem, hogy te jó Isten, mennyi mindent nem
meg
tudunk.
Meg kell hívni ide ezeket a srácokat.
Meg, mert mennyi mindent nem tudunk a vízkezelésről, én a vízkezelés fogalmát sem ismertem, vagy ezt a kifejezést önmagában most már egyébként bátran és büszkén használom.
Ez jó, mert egyébként a vízkezelés, a vízlágyítás vagy a vízszűrés, ez egy gyűjtő fogalom, azt vesszük észre. Tehát amit te is mondtál, hogy igazából nem nagyon tudjuk ezt pozícionálni, nem tudjuk, mire van, nem tudjuk, miért van, és nem tudjuk, mik a lehetőségek vízoldalról, ezt mi azért látjuk. Mint ahogy mondtam, nagyon sokat beszélgetünk fogyasztókkal akik már vásároltak, meg akik vásárlás előtt állnak, hiszen nyilvánvalóan mind a fejlesztéseinket, mind a marketing tevékenységünket ezt szerint próbáljuk igazítani. És azt látjuk, hogy ha egy fogyasztó ma találkozik egy vízzel kapcsolatos problémával, például elmegy a kazán szerelő, és azt mondja, hogy hát hölgyem, én ezt most 90 000 forintért ezt a hőcserélőt kicseréltem, de hát itt vízköves lesz, mert önnek kemény a vize, valami vízlágyító kéne a rendszer, akkor fölhív minket, hogy kell egy víztisztító. És ilyenkor mindig megkérdezik, hogy tulajdonképpen mi a gond, mi az elképzelés, mit szeretne? Vízkőmentes otthont, vagy finom iható vizet a csapból, ami helyettesíti az ásványvizet, a PET-palack problémára gondolok. Tehát, hogy mit szeretne? És ilyenkor aztán kiderül, hogy hát ő tulajdonképpen egy all-in megoldást szeretne. Ő vásárol valamennyiért egy megoldást, és azt szeretné, hogyha az ő vize otthon jó lenne. Nem lenne vízkő lerakodás, nem lenne iszap lerakódás, tehát ilyen különböző homok, rozsdadarabok, és amikor kinyitja a csapot, akkor ez egy nagyon kellemes, fogyasztható víz legyen. De tényleg nagyon jó, olyan, mintha ásványvíz, és akkor nem kell cipekednie, meg PET palackkal visszaterhelni a környezetet, hanem csak kinyitja a csapot, és ásványvíz folyik a csapból. És az első lépés mindig elmondani, hogy oké, ezek különböző igények a vízzel szemben, különböző technológiák rendelkezésre állnak, hogy az ő igény, ezeket az igényeket kielégítsük, viszont ez már nem egy berendezés, hanem ez már egy rendszer. Mi a BVT-nél ezt úgy hívjuk, hogy BVT Water Home. A BVT Water Home az gyakorlatilag egy komplex rendszer, ami legalább 3-4 berendezésből áll. Ez biztosítja azt, hogy ezeket az igényeket mi maximálisan ki tudjuk elégíteni.
3-4.
Akár 3-4, de lehet több is. Van egy központi szűrő, ez teljes vízmennyiséget leszűrjük, és ezzel biztosítjuk a beérkező ugye hálózatból leoldódó különböző rozsda, homok daraboknak a bejutását. Ez az egész házat levédi, ez az első.
Jó, tehát akkor van ez az alapegységetek, ami a bejövő vizet szűri, vagy beérkező vizet a szolgáltatói hálózatból szűri, és akkor van különböző opció. Mi az alap?
Hát a következő opció az a vízkő, vagy a vízkő okozta problémákra a megoldás.
Mert hogy egyébként naívnak tűnik a kérdés, de szeretnénk a hallgatóink számára minden részletét tisztázni ennek a témának is. Az alapvető, vagy alapvetés, hogy mindenhol van vízkő. Teljesen mindegy, hogy az ország...
Mindenhol kemény a
igen,
víz?
Illetve tud vízkő keletkezni bárhol lakunk ebben az országban, lehet, hogy az egész planétára jellemző, ez nem mondjuk fókuszáljunk Magyarországra, ott kell vízkő képződéssel számolnunk, mert hogy ez tulajdonsága a víznek.
Közepesen kemény és kemény vizeknél találkozunk vízkő lerakódással. Ugye nagyon egyszerű a képlet. Ha lágy a víz, ott nincsen vízkő kirakódás, mert attól lágy, hogy nincs bent az az anyag, ami kirakódik.
De van Magyarországon lágy víz?
Ja, ahol default jön a lágy víz.
Van Magyarországon, főleg az Alföld bizonyos részein, Szeged környékén például, ott tulajdonképpen lágy víz folyik a csapból. Ez a jó hír. Rossz hír az, hogy viszont van más probléma, oldott vas, vagy ammónia. Tehát, hogy alapvetően, ha a kérdést úgy teszed fel, hogy van-e olyan része Magyarországnak, ahol a víz tulajdonképpen teljesen rendben van, és nincs vele tennivaló, erre azt mondom, hogy hát sajnos nem feltétlenül biztos, tehát valami probléma mindig mindenhol van, de Magyarország legnagyobb területén a kemény víz okozta vízkő lerakódás, ez probléma.
Jó, és akkor kezdjük, akkor ez a helyzet, ez van, ezzel kell együtt tenni, de mit tudunk tenni? És akkor induljunk onnan, hogy akkor a kemény víz okozta, vagy közepesen.
Tehát a szűrés után ugye a következő feladat az a vízkőmentesítés, vagy a kirakodó vízkőtől való védelem. Ezt központi vízlágyító berendezéssel tudom megoldani, amit használati hideg, illetve használati meleg víz rendszerre kötök rá. A használati hideg víz oldalon levédem a mosógépemet, mosogatógépemet, tehát ami hideg vízből melegíti föl a vizet, illetve a használati meleg víz oldalon pedig a boilert, amivel a meleg vizet állítom elő a háztartásra.
Bocsánat, hogy megint szabadba vágok, igen? Csak lenne egyből egy olyan felhasználó kérdés, hogy van ilyen szokás, hogy mondjuk nem tudom, a WC-t oda nem kell, nem tudom, hogy most kemény vagy nem kemény a víz, ott talán annyira nem számít, de nem tudom, hogy le lehet-e választani, mert ugye a bent lévő vízhálózat, a házban lévő vízhálózat határozza meg, hogy én hol tudok oda betölteni kezelt vizet, vagy hova tudok eljuttatni kezeletlent. Tehát
ez egy abszolút élő kérdés, ez szinte mindig elhangzik. Szóval itt nekünk két opciónk van, egy új építés, és akkor tudunk optimumot létrehozni, vagy egy már meglévőbe bekerül, sajnos ez általában a jellemző. Hát ott azért kompromisszumot kell kötnünk. Nem is feltétlenül a WC-öblítés szempontjából lehet ez érdekes, mert egyébként WC szempontjából sem árt, hogyha az nem vízköves a takarítás szempontjából. Jó, nyilvánvalóan meg tudok spórolni itt üzemeltetési költséget a vízlegyítónál, de nem olyan mértékű, mert a másik oldalon a WC csészének a tisztítása vagy vízkőmentesítése pedig egy plusz költséget jelent. Hanem inkább az ivóvíz fogyasztás, tehát maga az ivóvíz minőség szempontjából szokott ez felmerülni, iható-e a lágy víz? Ugye itt van egy nagyon erős tévhit, hogy a lágy víz az mérgező, meg nem iható, meg szóval elég vad dolgokkal találkozunk. Nos, tehát hogyha egy új építési ingatlanról beszélünk, mi magunk is azt mondjuk, hogy a vízlágyító elől érdemes egy külön kört elvinni a konyhába, ahol gyakorlatilag a csapvízből tudunk egy konyhai szűréssel egy nagyon jó minőségű vizet előállítani. De ha ez nem adatik meg, tehát már meglévő rendszerbe építünk be, és ezt nem tudjuk külön megoldani, akkor ebben az esetben azt szoktuk javasolni, hogy ugye bekeveréssel 5 német keménységi fokot biztosítunk a víz keménységre, és ez fogyasztásra alkalmassá teszi a lágyított vizet. Egyébként erről ANTS a berendezések ANTS engedélyen rendelkeznek, és ezt ANTS is igazolja, hogy bizonyos feltételek mellett fogyasztásra alkalmas ez a víz, tehát nem mérgező, és nem ilyen extrém dolgokat nem lehet róla mondani, de nyilvánvalóan az optimum az, hogyha új építéssel találkozunk, akkor a vízlegyítő elől egy külön kört elviszünk, és akkor ott egy külön konyhai szűrővel azt megszűrjük. Mert hogy egyébként, ha tovább megyünk ugye a rendszer elmélet szerint, a következő megoldás az a konyhában egy konyhai szűrő, ami egy megint más technológia, ugye nem arra hivatott, hogy a vízkőtől levédje a konyhai csapot, meg a mosogatótálcát, hanem arról, hogy fogyasztásra alkalmas, optimális vízminőséget állítson elő. Tehát egy mélyebb szűrés olyan anyagokat is kiszűrjön, ami esetleg, amit a központi szűrő nem, illetve adjon egy állandó, megbízható, egyértelmű higiéniai védelmet, hogyha bármi a közműhálózatba bekerül, akkor az fogyasztásra ne kerüljön nálam. És az sem baj, hogyha valami olyan technológiát tartalmaz, most ez itt a reklámhely, hogy a BVT magnézium minerális rendszere, ami esetleg plusz hozzáadott értéket tud biztosítani.
Dúsítja a vizet, ami értékes
ásványanyaggal. Tehát hozzáadott értéket tud biztosítani, itt a magnézium formuláról beszélek, az ivóvíznek. És akkor a fűtési rendszerről megint csak nem beszélek, ami még egy felhasználási területe a víznek, és ott megint lehet egy egyedi igény. Ugye az utóbbi időben egyre több alumínium szilícium-5 vezető hőcserélő kerül piacra, ez nyilván az alacsonyabb gyártási költség miatt van, és ezeknek eléggé speciális vízminőségre van szüksége, tulajdonképpen desztillált alacsony sótartalmú fűtővizet kérnek, és ehhez egy sótalanító berendezést kell berakni. Most a lényeg az, hogy ez a háztartás, ami egy abszolút mintaháztartás, ilyen nagyon sok van az országban, már 4 berendezést tartalmaz. Négy
tehát volt egy előszűrőnk, vagy egy ilyen belépési igen. pontunk, utána jött az, ami ugye a vízkezelés, tehát a vízlágyításért felelős pontosabban. Van egy olyan megoldásunk, ami kiváltja nekünk azt, hogy ne kelljen palackokat hazahurcolnunk a bevásárló.
Ez az ivóvízszűrés, így van.
Így van. És akkor a negyedik az meg az,
hogy... Az meg egy fűtési rendszer feltöltés. Aha. Itt ebben az esetben a sótalanítás, ez 3 különböző vízminőség, ez már egy rendszer, ezt hívjuk akkor egy komplex vízkezelésnek. Akkor így a szavakat rendbe raktuk.
Az egyik következik a másikból? Tehát például, hogyha én a konyhába szűrt vizet szeretnék, az volt a sorban a 3-as számú
mondjuk igen.
Kör, akkor mindenképpen kell elé egy vízlágyító is?
Nem. Ezt az igényeim határozzák meg. Ha egy komplex megoldást akarsz, és tulajdonképpen egy teljes körű védelmet akarsz, és önálló vízfogyasztási lehetőséget, akkor ezek kellenek. De te mondhatod azt, hogy neked nem kell, nincsen szükséged vízlegyításra, mert te szeretnéd a vízkövet látni a felületen, hát nem okoz gondot, vagy nincs problémád vele, vagy adott esetben akár központilag lágy vizet kapsz, hogy központi társasházban vannak központi vízlegyítók, és már lágy víz folyik be, de neked a konyhába fontos a megfelelő minőségű ivóvíz, akkor te egy szűrőt és egy ivóvízszűrőt raksz be. Ha neked a speciális kazánod van, vagy nem speciális kazánod van, de a speciális vízminőséget kér, akkor neked egy szűrőd és egy, és az összes többi neked megvan oldva, vagy más az elképzelés, akkor csak egy szűrőt és egy fűtésrendszer feltöltő vízkezelő berendezést veszel. Tehát ezt opcionálisan az igények állapítják meg. Nyilván, amikor egy beruházás során elmondjuk, hogy mik a lehetőségek, azért azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb esetben a lágyítás, az ivóvízszűrés, ezek mindig szóba kerülnek. Tehát ezek a hangsúlyos tételek, a fűtési rendszer védelme szintén. Tehát, hogy ezek szoktak lenni az optimumok, mi általában ilyen rendszerben adunk árajánlatot, mert erre van igény. Ez a tapasztalat.
Egy kicsit személyes irányba terelem annyiból a témát, hogy ahol én élek, ott tipikusan kemény víz van. Nekünk most, ahol átmenetileg az építkezés idejére lakunk, ott már van bent vízlágyító, és nagyon érdekes, mert több szomszéddal, amikor így megismerkedtünk a beköltözésünk kapcsán, és kiderült, hogy építkezünk, nagyon közel a területhez, ahol most lakunk, mindenki kifejezetten felhívta a figyelmünket, hogy el ne felejtsetek központi vízlágyítót be, de tényleg az összes szomszéd jó indulattal ez kifejezetten kihangsúlyozta, hogy el ne felejtsetek központi vízlágyítót berakni, mert hogy nagyon kemény a víz. Jó, oké, rendben, odafigyeljünk rá. Milyen károkat okoz, hogyha nem rakunk be egy ilyen helyszínen, akár közepesen, akár erősen kemény területen központi vízlágyítást?
Hát amit elsősorban látni szoktunk, az a vízkő okozta problémák, a vízkő okozta károk. Szól a mosógépszerelő, hogy vízkő miatt kell motort cserélni, szól a kazánszerelő, hogy hőcserélőt kell cserélni, mert a vízkő ráégett. Ugye látjuk, házvezetés, vagy házi asszonyok is látják szinte majdnem minden nap, ugye a közvetlen lerakódásokat a felületen, az állandó takarítási szükségleteket, a vegyszer felhasználást, tehát ezeket látjuk, amit nem látunk, a csendes gyilkos, hogy egy milliméter vízkő lerakódásnál, ugye ez egy természetes hőszigetelő réteg a hőladó felületre lerakódva, gyakorlatilag energiaveszteség, konkrétan ez mérhető szám, kb. 9%-os energiaveszteséget jelent.
Tehát a használati melegvíz előállításáról beszélünk, ha jól értem. Igen. És akkor a erre elhasznált energiából tudunk mi tulajdonképpen spórolni abban az esetben, hogyha nem rakódik le.
Ez pontosan így van, és ez számolható. Tehát, hogy ami ugye nem gondolunk bele, nagyon sokszor szoktuk egy komfortberuházásnak tekinteni a vízlágyítást. De valójában nem az, nem csak az, hanem ez egy energiahatékonyságot elősegítő beruházás is. Tehát még egyszer, tulajdonképpen ugye a vízkő az a hőmérséklet melegítés hatására válik ki, ezt ugye megtanultuk az általános iskolában. Hol történik ez? Hőleadó felületeknél, tehát hőcserélőknél. Egyik oldalon valamivel, elektromos áram, a gázzal, ezzel az almazzal melegítem a közeget, és az leadja a hőt a víznek, és így melegszik föl a víz mondjuk a bojlerba, a fűtőszálba, elektromos fűtőszálba. Ha erre én ezt bevonom, ezt a fűtőszálat egy 1 mm vastag vízkővel, vízkőréteggel, akkor a folyamat gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ugyanúgy ez a hőszál, fűtőszál fölmelegíti, fölhevíti a vízkőréteget, túl is hevíti, és ez a túlhevített vízkőréteg fogja leadni a hőt a víznek. Tehát itt már van egy veszteségem, ez mérhetően 9% 1 mm-nél. A vízkő természetessége az úgy néz ki, természetes kialakulása, hogy rétegesen rakodik, tehát az 1 mm-ből lesz 2, a 2-ből 3, a 3-ból 4, aztán mivel a rétegek külön dilatálnak, ez általában leesik, lepottyan, és újra rakodnak a rétegek. Tehát ez nem egy lineális veszteség, ez egy parabolikus veszteség, de az biztos, hogy egy jelentős veszteséggel kell kalkulálni, és most gondoljuk végig, hogy hány hőleadó felületen van a háztartásomban. Egyszerű vízforraló, mosógép, mosogatógép, ami a hidegvízből melegíti föl a vizet. Használati melegvíztermelő, magyarul a boiler. Ezek mind-mind érintve vannak, ezeknek mind van egy hőleadó felülete, és ott mind-mind kalkulálhatok veszteséget. Nem titok, mi kiszámoltuk. Egy alacsonyabb árkategóriás vízlágyító, ami mondjuk, mit tudom én, bruttó 200-250 ezer forint környékén mozog, az ott 3-4 éves megtakarítási ciklusban kell gondolkodnunk, egy közép kategóriás, tudom, 300 ezer forintos vízlegyítő esetén pedig durván olyan 5-6 év a megtérülés. Tehát ebből azt láthatjuk, hogy azért ez egy igen komoly energiahatékonysági tényező. Mind a mellett, hogy van egy komfortnövelő hatása is, de egy nagyon komoly energia megtakarítási tényező.
Egyébként ebbe beleszámoljátok ugye ezt a határvonalon elhelyezett szűrőt is, tehát hogy itt a 300 ezer forintos vízlágyítót kalkuláljátok a vízkőre és a megtérülését, vagy ebbe belerakjátok az előszűrőt is, mert teszem azt, valaki, van olyan egyáltalán, hogy valaki nem akar mondjuk ásványvizet csapból kapni, hanem csak a víz lágyítása célja, tehát hogy csak azt ugorja meg, mert akkor ugye a költségbe beletartozik az a fajta szűrés is valahol.
Hát természetesen találkozunk ilyen, amikor neki konkrétan vízlágyítási igénye van, akkor bár el szoktuk még mondani, vagy megoldotta másképp, vagy neki valami speciális vízminősége van, akkor azt használja. Olyannal is találkoztunk egyébként, aki közel lakott forráskúthoz és oda járt. Tehát egészen fantasztikus vízfogyasztási szokásokkal találkozunk egyébként, reális, de hát...
Sőt, van a kert végében pottyantós WC is.
Tehát, hogy széles a vízfogyasztási szokás, de jellemző módon egyébként komplexitásra törekszik mindenki. A kérdésednek az első felére válaszolva, egyébként maga a központi szűrő az összeberuházási költségnek gyakorlatilag ilyen pár százaléka, tehát igazából aha, nincs is
túl nagy.
Nem, ez pár tízezer forintos tételről beszélünk. A vízlágyítás az, mit tudom én, az egy 170-80-200 ezer forinttól indul, és hát jellemzően Magyarországon a meghatározó termék az a BVT-nek egy középkategóriás vízlágyítója, ez az Aqua Perla Bio, nem tudom, hogy be lehet-e mondani a nevét. Az Aqua Perla Bio, mert nagyon sokan így ismerik, ebből fogy a legtöbb, az olyan 300 ezer forint környéki beruházás. Én azt szoktam mondani, hogy egy komplex megoldásban gondolkodunk, akkor körülbelül egy olyan 500 000 forinttal kell kalkulálnunk, hogy az megvalósuljon.
A komplex akkor az a 4 komponenses?
Igen. Tehát, hogy akkor ez rendben 500 000 forintban meg hát egy 500 000 forinttól már egy komplex megoldást tudunk kínálni. Természetesen, mivel a BVT-nél nagyon sokfajta csomagot tudunk összeállítani, hiszen nagyon sokfajta vízlágyítónk van, különböző árérték arány csomagokat rakunk össze, és mindenki kiválaszthatja a számára a legmegfelelőbbet. A legegyszerűbb vízlegyítótól egészen az okos vízlegyítóig, ami gyakorlatilag távfelületet tudunk biztosítani.
És erről majd beszélünk külön.
Semmi dolga nincs. Tehát e között azért árérték arányban nagyon sok különbség van. De én azt gondolom, hogy egy 500 ezer forintból már egy komplex családi házas megoldás lehet kialakítani.
Az főleg annak egyre inkább ismeretében, hogy mi mindent könnyít meg az életünkben, meg hát egyébként mindent véd meg a háztartásunkban, az egy teljesen értékarányos beruházás.
Hát most tudok mondani, hogy saját egy ismeretségi körömben egy barátom mondta most, hogy hőcserélőt cseréltek neki, vízkő okozta probléma, és hát kérdezte, hogy mennyi egy vízlegyítő, mert hogy most neki kicseréltek egy hőcserélőt, egy kazánt, és a hőcserélő volt 87 ezer forint, és hát 100 valahány ezer forintra jött ki a teljes
szereléssel
együtt, és hát gyakorlatilag mondtam neki, hogy hát itt már nem sokat kellett volna hozzárakni, hogy egy alapkészüléket kapjon, de hát mindenképpen még egy ilyen hőcserélő cseréből már kijön, tehát hogy érdemes beruházni, és ez csak egy készülékről beszélünk, és arról állandó energiavesztesség, amit van. Én lassú gyilkosnak szoktam mondani, arról nem is beszéltünk, ami önmagában egy megtérülést eredményez.
Ez önmagában kitermeli. Ugye itt a fejekben, meg bevallom, szintén az én fejemben is az volt eddig, az adás előttig, hogy ez egy luxus beruházás. Tehát, hogy már várhatóan csak azért is, mert kevés helyen találkozok ilyennel, tehát hogy nem tudom, van-e ilyen számotok, hogy körülbelül a magyar háztartások hány százalékában van vízkezelés?
Van, volt ilyen felmérésünk, de nem friss, tehát ez egy 4-5 évvel ezelőtti, akkor tartottunk azt hiszem ilyen 3-5 százalékos penetrációnál, nagyon alacsony. De ez most eléggé megindult fölfelé.
Figyeljetek, csak a 3-5 százalék, és alacsonynak nyilvánvalóan 100 százalékhoz képest, de ami megdöbbentem, volt egy korábbi adás, nem olyan régen, amikor a klimatizálásról beszéltünk, és ott is ilyen 10-12 százalék környékén volt
a klimatizálás.
A klimatizált lakások.
Amikor penetrációról beszélünk, nagy számok nem lesznek, hiszen azért a lakossághoz viszonyított berendezési szám, ugye mit tudom én, van olyan háztartásról 4-5-en laknak, tehát hogy ez sosem lesz egy nagy szám. De én azt gondolom, hogy akkor beszélhetünk, ez az én magánvéleményem, akkor beszélhetünk egy elterjedt megoldásról, vagy technológiáról, az két számjegyű. Itt nekünk még biztosan, mármint vízkezelő berendezésekről beszélve, még biztosan van fejlődési lehetőség az elkövetkezendő években.
Van növekedési potenciál, de ez egyértelműen az kell részben, hogy edukáljuk a felhasználókat. Az történik most jelen podcast.
Igen, ez nagyon fontos egyébként, mert mi is azt látjuk, hogy nagyon sok kérdés merül fel, és nagyon sok válasz van ezekre a kérdésekre, amik egyébként meghatározzák azt, hogy ők hogy állnak hozzá. Ahogy te is mondtad, hogy te egy luxus beruházásnak tekintettél rá, és amikor beszélgettünk, ugye én ezt egy kicsit részletesebben levezettem, és gyakorlatilag láthatod, hogy ez egy előre számítható megtérülési tényező. Pontosan. Tehát azért mind a mellett, hogy valóban van luxus hatása, kevesebbet kell takarítani, puhábbak a ruhák, puhább a bőr, puhább lehet a haj, tehát hogy ezek mind pozitív életani hatások lehetnek, amiket tapasztalok.
Csak nehezebb a megtérülés számolni. Tehát mondtál egy jó számot arra, hogy a használati melegvíz előállításon mennyit lehet spórolni idővel, amennyiben ugye ez a vízkövesedésbe következik. De azt nagyon nehéz kimutatni, hogy mennyivel kevesebb tusfürdőt veszünk, vagy nem tusfürdőt, hanem testápolót veszünk, és hogy mennyivel kevesebb vegyszert kell használnunk, mert ritkábban kell vízkötlenítenünk. Tehát ez egy annyira komplex spórolási folyamat, mert ehhez képest, hogyha most ki kell számolni, hogy mikor érdemes LED-világítást berakni a, nem is tudom, az izzószálas vagy a neon helyet, az nagyon egyszerűen számítható. Tudjuk, hogy egy nap mennyit világít az irodában, vagy adott helyen a lámpa, és akkor kiderül, hogy ott, mint ahogy mondtad, ugye a fűtésnél, vagy itt a használati melegvíznél, bocsánat. De itt sokkal több van ebben még. Tehát és ezért szerintem ezért nehéz ezt átadni a lakosságnak.
Hát meg nem nehéz, szerintem csak át kell adni, mert én nekem meg az a véleményem, hogy az 5 évet említettetek.
Hát, körülbelül 5 év alatt.
Az egy exakt dolog. És ami egy 5 éves megtérülés, az bomba.
Igen, de tehát, ásványvize, most akkor hasonlítsd össze, hogy mennyi ásványvizet veszel.
De várj, itt most nem az ásványvízről beszélünk, bocsánat, itt most arról beszélünk, hogy berakunk egy központi vízlágyítót, ami elkezdi óvni a berendezéseidet.
Persze.
Meg egyébként az energiafogyasztás, és ez az, amiről például szerintem a legtöbben nem tudnak, mert azt gondolják, hogy hát igen, vízkövesedik, bizony-bizony, látom is, akár a kifolyónál a csap körül, de hát ez biztos, hogy bemegy a mosógépbe, a mosogatógépbe, a nem tudom még mi minden helyre, ahova be tud menni. Lehet, hogy ezen kéne változtatni, és ez volt egy korábbi te közted meg köztem lévő beszélgetésnek az alapja, hogy igen, igen, de ez luxus. De onnantól kezdve, hogy energiahatékonytalanságot idéz elő az, hogy lerakódik a csőbe első falán nem tudom hány milliméterrel, és akkor ez 9-10%-os energiapazarlást jelent, és emellé a felmérések egyértelműen kimutatják, hogy 5 éven belül megtérül, 5 éves megtérülés, bármilyen alternatív energiagazdálkodás kapcsán.
Igen, ezt akartam mondani, hogy valójában nem azt nézzük a megtérülést, mert ez egy szám, hanem hogy mennyi az élettartam és ahhoz képest hol. És itt ez a lényeg, hogy azért egy vízlegyító berendezés működése esetén minimum egy 10 éves, egy jól karbantartott, jó állapotban lévő vízlegyító esetén, mi 10 éves élettartamon tervezzük, tehát hogy azt azért fönt lehet tartani, tehát hogy az kalkulálható az élettartamra. És hogyha ez az élettartam felénél megtörténik, akkor azért ez nem egy rossz arány, de semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy ez egy luxus beruházás. Tehát ez azért annál több. Ez
számomra tiszta. Tudod, mi a luxus? Elmondtad, hogy 100 000 forintért javították meg azt a kazánt, ami egyértelműen a vízkő okozta probléma megoldása volt. Igazából, és ezért mondom, hogy nehéz kalkulálni, mert nehéz összeszedni a vegyszereket, a javítási költségeket.
De nem, amik kell. Volt. Tehát, hogy azért nem kell, mert az 5 éves megtérülést megkapod. Félre ne értsék a hallgatók, nem akarok most a BVT termékei mellett, vagy általában jövő a téma mellett kampányolni, de kénytelen vagyok, mert hogy számomra ez egy megvilágosodás volt, már a közös podcastolás, már a ti adásotok kapcsán is, és ahogy beszélgetünk róla, meg a bemelegítő beszélgetése, egyre inkább azt érzem, hogy itt mindössze arról van szó, hogy egy csomó mindennel, számtalan aspektusával nem vagyunk tisztába, és ezért azt gondolhatjuk, vagy gondoljuk azt, hogy hát igen, igen, ez egy luxus, mert hogy előbb fogok klimatizálni, előbb fogok légtechnikát beépíteni, előbb fogok padlófűtést választani a hagyományos radiátorok helyett. De itt egyáltalán nem erről van szó, itt feketén-fehéren, ha jól értem, akkor ki van számolva, hogy olyan dolgok miatt, amiről mi egyébként kb. Semmit nem tudunk, átlagosan a felhasználó, ezzel a rakódás főképp ilyen, ez 5 éven belül megtérül, és a luxus, az nem a fogyasztásunkba jön el, vagyis hát eljön a fogyasztásunkba, de luxust kapunk ezen felül, és hogy azzal számolunk, vagy nem számolunk, érdemes, mert vannak plusz dolgok, amik ezzel bejönnek. De a megtérülés az egyértelmű, és a megtérülésen túl, ha neked még sejmesebb a bőröd, vagy a hajad, vagy ami nekem nagyon tetszik, hogy kevesebbet kell takarítani, mert nincs ez a vízkőlerakódás mindenhol, és akkor elkezded még azt is, hogy hát igen, ha kevesebbet kell takarítani, akkor kevesebb vegyszert fogunk használni. Az nem csak költségszinten érdekes egyébként, hanem az élettani hatása is, hogy kevesebb vegyszer éri a bőrödet. Hát lélegzetbe, etc. Ezekkel lehet számolni, de csak számolj úgy, hogy baromi jó, hogy még ezekkel se kell foglalkoznod, vagy legalábbis nem annyira lesz meghatározó az életedben, mint egyébként, hogyha ezzel nem foglalkozol. De nálam személy szerint az 5 évnél helyre került minden, és utána 5 év meg így.
Hát igen, és plusz még a ásványvizek, meg a nem tudom még, tehát hogy nagyon...
És ez még csak a vízlágyítás.
Tehát ez igazából, ha csak a használati meleg vízen 5 év, akkor igazából az összrendszer. Mert itt most az előszűrő.
Tehát valójában ugye ezért ez nagyon sok, tehát ugye szinten. Most ezt a számot mondjuk, ez 5 év lehet, ugye itt az a lényege, hogy ez minden esetben minden esetben kalkulálható, tehát nagyjából számítható, ugye ez nem egy pontos számítás, de ugye az általad említett okok miatt, de kalkulálható, viszont azt azért figyelembe kell venni, hogy más az, ahol mondjuk egy ember él, vagy mondjuk két ember él, és más egy 6 fős háztartás, hogy a vízfelhasználás szempontjából ezek változhatnak, ezek a számok, ez egy kalkulált körülbelül érték, tehát ezt így kell kezelni. Ez lehet több, nyilván még egyszer mondom, ha valaki egyedül használ el, mit tudom én, 4 köbméter vizet egy hónapban, ott más lesz a végeredménye a számításnak, mint a 4 fős háztartás, amíg 10 köböt használ egyébben. Hát ugye ez is egy látható történet, de konkrétan ami az üzenete, hogy lehet kalkulálni megtérüléssel, nem csak egy komfortberuházásnak tekinthető költséget tudok vele megsporolni, és azt is mindenképpen kijelenthetjük, hogy a megtérülés az élettartamon belül biztosítható. Tehát, hogy egy jó beruházás. Ebből a szempontból egy megtérülő beruházás.
Tehát valamilyen adott időpillanattól termelőre fog ez nekünk válni. Ami azt jelenti egyértelműen, hogy ez nem, hogy nem luxus kiadás, hanem igazából ez egy mai korszerű otthon alaptétele, alapfeltétele.
Amit szerintem mindenki belát, abban a pillanatban, amikor megérti ezeknek a dolgoknak a rájellemző sajátosságát.
Egyébként nagyon érdekes, mert a szakmában nagyon elterjedt, az épületgépészeti szakmában nagyon elterjedt, ugye említetted a generál kivitelezőket, tehát szakemberek tudják, és azt tapasztaljuk, hogy az újépítési ingatlanoknál ez ma már megjelenik, tehát valamilyen formában megjelenik, és egy közép, és hát nyilván egy felső kategóriás építkezés során pedig alap. Tehát, hogy nem marad ki. Ez főleg annak köszönhető, hogy már az ajánlás akár a tervező oldalon, ha van, ha nincs, akkor generál kivitelező oldalon, ha sincs, akkor mindenképpen az épületgépészeti kivitelező oldalára megtörténik. Kérem szépen, ehhez a kazánhoz kell, az önháztartásába, ehhez a vízminőséghez kell. És amit észrevettünk, hogy a fogyasztók általában azt mondják, hogy rendben hoz. Mennyibe kerül? Jó, nincs olcsóbb, nincs, oké, hozza. Tehát, hogy...
Tudod,
és aki egy kicsit utána megy, az rájön arra, hogy egyébként vannak szolgáltatások, amiket kaphat hozzá, tehát már figyeli ezeket az árértékarányokat, és azt is észre szoktuk venni, ez is nagyon érdekes, hogy bár árérzékeny piacról beszélünk, de ennél a beruházásnál nem mindig a legolcsóbb nyer, hanem valós árértékarány vizsgálatokat végeznek a vásárlás előtt, és hát ugye mi példánk is mutatja, mi többet adunk el a középárkategóriás vízlegyítőből, az Aquapel a bioban, mint az alacsonyabb árkategóriás vízlegyítőből.
Ha csak a berendezéseket nézzük, amik függenek a vízhálózaton, vagy valamilyen módon kapcsolódnak hozzá, ezek drága berendezések. Még a belépő szintű mosógépek, szárítógépek és bármi egyéb kazánoknak is elkerik az árat, meg mindig nyilván a saját élethelyzetéhez képest mérlegeli a költségét az ember, de mindenkinek, amit megtehet, az kb. Megtesz, azt veszem észre az otthonával kapcsolatban, hogy az mindenkinek egy súlyosabb tétel, amikor meg beállít egy mosógépet, egy mosogatógépet, egy kazán, vagy egy boilert, bármi más. Ezt védeni kell.
Én a BVT-nél 20 éve dolgozom, és amikor elkezdtünk, ugye nekünk sokkal nehezebb dolgunk volt akkor egy vízlegyítót eladni. Miért? Mert akkor egy vízlegyító berendezés 300-350 ezer forinttól indult, nem volt alacsony árkategóriában vízlegyító, hiszen nem volt olyan fejlett még a gyártási technológia, hogy ez, meg nem voltak olyan darabszámok, hogy ezt biztosítani lehessen, és akkoriban végeztünk egy ilyen körülbelül felmérést, és egy épületgépészeti rendszer, amit hivatott védeni nyilván a vízlenyító berendezés, az durván 1,5-2 millió forint volt, ez 20 év, tehát körülbelül így kalkuláljuk. Ez már egy jobb minőségű rendszerről beszélünk. Na most ezt elvégeztük egy pár évvel ezelőtt. Ma már 170-80 ezer forint plusz áfájér lehet venni vízlegyítót, 300 ezer forint áfájér.
Úgyhogy közben inflálódott a pénzünk is, tehát abszolút értékben még olcsóbb lett
egyébként. Egy nagyon jó minőségű vízlegyítót lehet 300 ezerért kapni, amennyiért 20 évvel ezelőtt. Már applikáció van hozzá, tehát nem kell felügyelnem közvetlenül a berendezés működését, kényelmesebb az üzemeltetés és biztonságosabb. És egy épületgépész hálózat, egy közép és fette körülbelül ugyanabban a kategóriában, hát az egy ilyen 10-15, akár 20 millió forint. Tehát az arányok nagyon elmásztak, és ahhoz viszonyítva ugye a vízlegyítő ára nem változott jelentős mértékben.
Hát jó irányban,
mert olcsó. Tehát nyilvánvalóan egyre inkább belefér a beruházásba egy vízlegyítő berendezés.
Mert nagyobb az érték, amit biztosítunk vele. Most itt a gépészetre gondolok.
Így van. Mint ahogy egyébként, bocsánat, a változást, hogyha vízkezelésre beszélünk, ugyanúgy az ivóvízszűrésnél is lehet érezni. Ott viszont más a mozgatórugó, az elmúlt időszakban zajló környezeti terheléses viták, PET palack problémák, mikroműanyagok jelenléte az ivóvízkészletekbe. Tehát egy olyan környezetvédelmi, felfokozott környezetvédelmi hype van most körülöttünk, ami gyakorlatilag arra késztet minket, hogy gondolkodjunk el adott esetben a háztartásunkban is arról, hogy a fenntarthatóság egyében megoldjuk akár az ivóvizet. Tehát ott is van egy ilyen irányú fejlődés.
És rá is kanyarodunk mindjárt az ivóvízszűrés témakörére, mert szerintem viszonylagosan körbeértünk a vízlegyítás kapcsán. Egyetlen egy kérdésem van még. Ha én el akarom dönteni, hogy szükségem van rá, vagy nincsen szükségem rá, nyilván vannak ennek jól látható nyomai vízkő formájában, de van egyéb más módja is annak, hogy én eldöntsem, hogy félkemény vagy kemény víz van, kell-e vagy nem kell. Itt bármilyen szolgáltatásra gondolok akár, vagy valami mérőberendezésre, vagy csak
egy lakmuszpapír,
amit megvásárolok. Tényleg ezt igen, akartam mondani. A
lakmuszpapír egyébként az mindig fölmerül, mint kérdés. A lakmuszpapír az pH mérésre van. De egyébként.
Na, akkor ezt helyre is.
De vannak gyors tesztek, amik úgy működnek, mint a lakmuszpapír. Ugyan nem tudja megmondani, hogy hány német keménységi fok, ugye ez a Magyarországon a mérőszáma, hány német keménységi fok a víz keménysége, de arra hivatott, hogy megmondja, hogy lágy a víz, közepesen kemény vagy kemény. Na, ez már valami. Ez egyébként, hogyha szolgáltatást veszük, akkor ezt nálunk például ilyet lehet kérni, és mi kiküldünk postán egy ilyen csíkot, és akkor el lehet dönteni, hogy mi a helyzet. De egyébként vannak teszterek, amik német keménységi fogpontosság, pár ezer forintos teszterek, több mint 100 mérésre elegendőek, és meg lehet pontosan nézni, aki víznegyítót egyébként használ, ő neki van, és akkor folyamatosan tudja kontrollálni a beállított vízkeménységet. Tehát ezt meg lehet mérni.
Ez egy kereskedelmi forgalomban lévő termék? Igen,
bármilyen épületgépészboltba bemegy az ember, és egy vízkeménységtesztert kér, akkor leveszik a polcról, odaadják, és haza lehet vinni, és ott meg tudod mérni, hogy hány német keménységi fok. Ez körülbelül 8 alatt ez lágy, 8 és 12-14 között ez közepesen kemény, attól függ, milyen irodalmat nézünk, ha fölött pedig kemény a víz, egyébként 20 fölött, és ez Magyarországon egyébként jellemző, ott pedig igen kemény vízről beszélünk, szóval ott ezt nem nagyon lehet elkerülni.
Akkor itt egyébként a már meglévő berendezésem hatékonyságát is tudom ezzel mérni.
Sőt, abszolút kell is, tehát csak így tudod mérni, nem egy exakt dolog. Ezt folyamatosan, havonta, két havonta, ha már van egy vízlegyítőd, akkor kontrollméréssel tudod mérni, hogy a kilépő vized a beállított értéken van, vagy nem. Ha ez elindul fölfelé, vagy valami szélsőséges értéket mérsz, akkor valami gond van a vízlegyítőddel, és előbb tudsz reagálni, mint sem kialakult vízkő problémával találkozol. Tehát ez fontos egyébként, ezt érdemes vízlegyítő tulajdonosoknak alkalmazni. Ha ezt nem teszed, akkor fog jelentkezni a probléma, amikor már látható, és akkor lehet, hogy már egy picit késő. Illetve még egy dolog miatt érdemes ezt használni, mert nagyon sokszor hívnak minket föl, hogy hát van vízlegyítő berendezésem, de a felületeken vízkőlerakódás van. És akkor mi mindig azt szoktuk mondani, az első az, hogy oké, biztos, hogy vízkő, nézzük meg. Ha lágyítom a vizem, az attól lágy, hogy nincs benne az anyag, amit én ott látok, tehát akkor ez egy optikai képtelenség. Ha lágy a víz, illetve természetesen nem az, de ezt majd mindjárt elmondom. Tehát az első az, hogy megnézzük, hogy lágy-e a víz, vagy lágyított, és ezt csak méréssel tudjuk kontrollálni. Ha az a víz lágy, akkor a lágyító működik, akkor viszont nem vízkövet látok, csak valami nagyon hasonló dolgot. Mik szoktak ezek lenni? Magyarország területén bizonyos területeken ezt nem nagyon lehet körbeírni, mert nagyon random módon jelenik meg. A vízben szulfát, amiből gipszkiválás lesz, ez hófehér kristályos szerkezetű lerakódás. Nem annyira hasonló, mint a vízkő, de sokan apostrofálják annak. Lehet nátrium, tehát só, nátrium többletből adódó só. Itt egyébként lehet a vízlágyító is hunyó, de sok esetben maga a víznyerőhely is magasabb nátrium tartalommal rendelkezik, tehát ezt is érdemes lehet megvizsgálni, de azért a legtöbb esetben azzal szoktunk találkozni, és ezt mindig azt szoktuk mondani, hogy próbálj letörölni egy mikroszálas kendővel, és ha az lejön, a legtöbb esetben az nem lerakódás, hanem a zuhanyzásból megmaradt tusfürdő samponnak a rászáradása a felületre. Itt mi mindig azt szoktuk javasolni, hogy ha lágyított vizem van, akkor érdemes fürdés után a felületet azzal lemosni, leöblíteni, és gyakorlatilag akkor lemosom a különböző tusfürdőt, sampont, az egyéb ilyen testápolószereket, és ezt lemosom a felületre, és akkor nem fog tudni rászáradni a felületre ez az anyag.
Az fogalmazódott meg bennem, említetted a gipszet és a sót, mint esetleges ilyen extra lerakódás. De közben arról beszéltünk, hogy a ti rendszereitek esetén a bejövő oldalon a szűrő az elengedhetetlen része, bármit is rendelünk tőletek. Kvázi, hogyha egy vízlágyítót rendelünk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy előtte van egy szűrő. Aki azt gondolnám, hogy ez megszűri a gipszet is, meg a sót is, és erősíts meg, vagy cáfolj, vagy a másik dolog, ami eszembe jutott, hogyha nem szűri meg, akkor azt nem kell megszűrni, valamint lehet, hogy van olyan, aki úgy adja a vízlágyítóját, hogy nincs előtte ez a szűrő, és ez rátok jellemző precizitás, vagy előre gondolkodás? Érthető hát volt,
Szerintem igen, de majd, hogyha válaszolok, és még van kérdés ezzel
kapcsolatban. Neked remélem, hogy a hallgató
kérdés csokor, akkor nem csak te.
Igen, mert elindult a gondolat a fejemben.
Számomra három kérdés, úgyhogy akkor három választ kapsz rá. Tehát az, hogy előszűrő, az nálunk garanciális feltételesen. Azt gondolom, hogy azért egy felelős gyártónál ez az.
De azért kérdezzünk rá, nem? Tehát, hogy ha ezt most valaki hallgatja, és akkor így edukálódik ebben a témában, azért legalább egy kérdést megér, hogy adtok hozzá előszűrőt?
Hát persze, nyilvánvalóan erre ki kell térni. Az a beugró, az a minimum, tehát egyébként aki nem akar vízlágyított később, semmilyen egyéb más megoldást, konyhai vízszűrőt, azért egy mechanikai szűrőt rakjon be a rendszerbe. De tehát az a lényeg, hogy azért ez mindenképpen csomagtörténet. Aztán a másik kérdésre válasz, hogy mit szűr ki. Alapvetően a gipsz az egy szulfát jelenlét, az nem szűrhető mechanikailag, vagy mechanikai szűrővel. Ugye a nátrium sem igazából, tehát nyilvánvalóan ezeknek a végterméke az, ami egy fizikai történet, amit mechanikailag meg lehetne szűrni. Tehát a mechanikai szűrő az kifejezetten a rozsdat, a 90 mikromilliméteres nél nagyobb szennyeződéseket szűr meg, tehát ezek a szemmel már látható apró kicsi szemcsék, pöttyök a vízbe, ezeket szedi ki. Mi a tennivaló? Talán ez volt a kérdés harmadik része. Hát, hogyha ezek napvilágra kerülnek, tehát felszínre kerül ez a probléma, ezekre megvannak a megfelelő technológiák, de ez mindig egyediek. Tehát ezt egyediek kell vizsgálni, és akkor fel kell hívni a szakcéget, fel kell hívni a BVT-t, és akkor természetesen a kollégáink segítséget adnak. De nem igazán jellemző azért ez a
De aggodalomra probléma. Ad okot, hogyha gipszet vagy sót látunk lerakódni? Tehát az ugyanúgy
aggódni nem kell. Ma már a víztechnológia ott tart, hogy mindenre megvan a megoldás. A kérdés az, ahogy szokták mondani, egyik tanárom mondta, műszakilag mindent meg lehet oldani, a Dunára is lehet hosszába hidat építeni, a kérdés az, hogy minek. Tehát, hogy meg lehet oldani, a kérdés mindig az, hogy a beruházási költség és az eredmény az hol áll egymáshoz képest. Tehát ilyenkor mi mindig meg szoktuk mondani, hogy mi a technológia, milyen berendezéssel lehet megoldani, és akkor el tudja dönteni a beruházó, hogy egyáltalán van-e értelme.
Uh-huh. Mert hogy akkor ezek szerint olyan jellegű problémát nem, vagy nem olyan arányban okoz, mint mondjuk a vízkőlerakódás?
Nem biztos, hogy olyan problémát okoz, nem biztos, hogy olyan mértékű, mint mondjuk a vízkör lerakódás. Ilyenkor mindig föl szokták tenni egyébként a kérdést, hogy na de akkor nekem feleslegesen vettem meg a vízlegyítő, felesleges a vízlegyítő berendezés, hogyha még nálam ráadásul van egyéb más sókiválás is, és akkor szoktuk mondani, hogy hát felesleges nem, mert most gondolja, hogy leszereljük a vízlegyítőt, és onnantól kezdve megjelenik a vízkő is. Az azért egy komplexebb történet. Azért azt kell tudni a sókiválásokról, hogy a vízkő kiválás mindenképpen a legintenzívebb. Tehát, hogyha attól megvédem a rendszert, azért ott már nagyon...
Másokat
hát nem kell elvárni, ez nem egy varázsszerkezet, ez arra van, azt a célt szolgálja, amire tervezve van. Tehát, hogyha a vízkő ellen védekezünk, akkor vízkő ellen fogunk védekezni, nem pedig sókiválás.
De az mindenképpen jó, hogy tisztáztuk, hogy nem biztos, hogy vízkövet látunk. Sampon az, illetve a tusfürdők az egy érdekes és színes. Igen, igen.
Hát nem mondanám, nem komikus, ez egy teljesen jellemző történet, és egyébként maga az észrevétel is teljesen jellemző, de ilyenkor ezt mindig és általában ez egy tök jó történet, mert onnantól kezdve ténylegesen beépül a fürdési szokásokba a leöblítése, felület leöblítése, és akkor viszont nagyon nagy előny az, hogy nincs lerakódásokat több héten keresztül sincs.
Töredelmesen bevallom, mert az őszintesség az egyik alapja a podcastunknak, hogy a bemelegítő beszélgetésnél ezt én hoztam fel, ugyanis nálunk van vízlegyítő, ennek ellenére látom a zuhanyzó falán, úgyhogy most azt fogom csinálni, hogyha itt végeztünk, hogy majd hazamegyek, illetve hát az már később lesz, és kipróbálom a mikroszálas.
Nagyon helyes, ezt nézzük meg. Én azt javaslom, hogy nálatok is ez azért megoldást fogok nyújtani.
Igen. Az öblítés kapcsán és nem fürdés, de mondjuk mosogatógép, akkor azt jól értettem az előzetes beszélgetésből, hogy azt meg lehet spórolni az öblítő használatot, amennyiben lágy a vízünk, vagy itt pontosan mi a mondás?
Nem, az öblítő használatot nem, amit meg lehet spórolni, az mondjuk maga a lágyító só, tehát ugye ezekben a berendező mosogatógépben ugye sót kell rakni, mert egy ugyanolyan lágyító van benne, mint a központi vízlegyítő, nyilván ez utána értelmét veszti, de magát az öblítőt azt nem lehet akár a mosógépnél, vagy a mosogatógépnél a szer, csak hogy ezekre oda kell figyelni, és egyébként nagyon sok gyártócég föl is hívja a figyelmet a csomagoláson, hogy alacsony mosószer vagy mosogatószert rakjál a gépbe, mert ugye a lágy vízbe ezek jobban felhabzanak. Aha. Tehát erre fölhívják a figyelmet, és ott adagolási javaslatot is tesznek, hogy különböző vízkeménységnél mennyi mosószert kell adagolni.
És van itt még egy ide vonatkozó kérdés. Nem biztos, hogy meg tudjátok válaszolni, mert lehet, hogy a készülékgyártója az kéne fordulni. Ahonnan költöztünk oda, ahol most lakunk, ott én úgy emlékszem, hogy nem volt ilyen központi vízlágyító, de legalábbis az a teljes igazság, hogy mi nem gondolkodtunk ezen, és ennek megfelelően mi olyan berendezéseket vettünk, aminek van saját sóadagolója, itt most a mosógépre és a mosogatógépre gondolok, és ezt bizonyos időközönként újra töltögettük, most is van otthon, nem tudom hány doboz még, mert előre betárasztunk. Most olyan helyre költöztünk, ugye, ahol van. Ilyenkor mi a teendő, ezt felejtsem el, és akkor most már itt ne töltögessem annak a sótartáját sem, ez szerintem máshol is előfordulhat, vagy ahol például utólagosan beszerelnek egy ilyen központi vízlágyítót, de már ezek a típusú berendezések megvannak, vagy azzal nem okozok kárt, mondjuk annyi kárt mindenképpen okozok, hogy ugye ennek ára van, ezt szállítják ezeket a extra sókat a berendezésekhez, tehát most minek fizessem még külön, meg raktározzam, meg terheljem a környezetemet egyébként azzal, hogy még sózom a berendezéseket külön az ő kis saját fakjába.
Az fontos, hogy ilyenkor ki kell kérni a gyártó cégnek a véleményét. Uh-huh. Mert nyilvánvalóan, ha én bármit mondok, akkor ez egy garanciális kérdés.
De ez, lehet, is, ez is válasz, amit
hogy,
mondasz.
Hogy, tehát azt fogja mondani, hogy jó, akkor nem vállam a garanciát, és én ezt most nyilván nem venném a vállamra. Víz technológiai szempontból azt kell mondjam, hogy a só az pont ugyanarra van abba a berendezésben, mint a mi vízlágyítónkban, a benne lévő gyantának a regenerálására, a tisztítására. Most nyilvánvalóan az a gyanta, az munkát nagyon nem fog ellátni, hogyha már eleve lágyvizet kap. Tehát nem lesz lerakódás, ergo a sónak nincs mit levenni a gyanta felületről.
Nem lesz túllágyítva a víz ilyen esetben? Tehát, hogy nem okozható?
Hát mosásnál, mosogatásnál, mosásnál szerintem ez a szó, hogy túllágyítás, ez nem, ennek nincs jelentősége, ez egy technológiai történet. Igazából ott az ivásnál a fogyasztás szempontjából van jelentősége a visszakeverésnek. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy elhagyható, de azért, ami nagyon fontos, hogy a gyártó cégnek a szakvéleményét ki kell kérni, és ez már nem is igazából egy műszaki vagy egy technikai kérdés, mert abban nyilván abban egyetérthetünk, hanem alapvetően ez egy garanciális kérdés, és ezért célszerű mindenképpen a cég.
Én ennek most utána fogok járni, nem jutott még eddig eszembe, de hát ugye ez is egy ilyen apropója ennek, hogy igen, most
de megint találtunk egy pontot, hogy
fontos, kérdezz majd meg, hogy és hogyha azt mondják, hogy igen, akkor miért?
Miért?
Az mindig egy jó kérdés. De miért?
Igen, ez igaz.
Akkor, ha jól értem, szükségünk van vízlágyításra. Tehát, hogyha ez kitermeli magát, és tényleg olyan helyen lakunk, és stb. Ezt átbeszéltük. Tehát oké, eljutottunk odáig, hogy mondjuk tényleg akarunk vízlágyítást.
Kálmán Gergely is meggyőződött róla, hogy ez nem luxus, hanem ez egy fontos része a modern háztartásnak.
Mea culpa, nyilvánosan mindenki előtt, nem luxus, szükséges beruházás, oké. Kérdés, bárhova, bármikor lehet ilyen berendezést, vagy vannak megkötések, vannak olyan, most teszem azt, nem tudom, extrém példa, panelba tudok vízlágyítást rakni, panellakásba, mert ugye említetted, hogy új építésnél ideális a helyzet, akkor gondolom van abszolút lehetetlen is, ha van ideális is.
Ez külön köszönöm ezt a kérdést, mert ez egy naponta visszatérő, vagy felvetődő kérdés, de először a kérdésed elejére azért visszacsatolnék, szóval műszakilag teljesen igaz az állítás, hogy gyakorlatilag szinte majdnem mindenhova járna egy vízlágyító műszaki szempontból, de sajnos nyilván a lakosságnak egy jelentős része ezt nem tudja megengedni. Tehát nagyon sokan élnek úgy, hogy nincs pénzük, és nyilván nem tudnak egy ilyen beruházást megtenni. Bármennyire is kifizetődő, bármennyire is megtérülő, bármennyire is szükséges, de maga a beruházáshoz pénz kell. Ott, ahol ez nem probléma, ott viszont mindenképpen érdemes rajta elgondolkodni, mert hosszú távon mindenképpen előnyösebb egy ilyen beruházást végrehajtani. A mondat második, vagy a kérdés második felén, az nagyon érdekes, lehet-e mindenhová, és most azt a választ várnánk, hogy persze, műszakilag mindent meg lehet oldani, mondtam az előbb nagy szájjal, de nem mindenhol tudunk beszerelni víznegyító berendezést. Gyakorlatilag 3 éve dolgozunk ötlet szinten azon, hogy a saját kollégánk, marketing vezető kollégánknak a házába beépítsünk egy víznegyítót, és a mai napig nem jöttünk rá a megoldásra, nem tudjuk neki beépíteni ezt a víznegyítót. Tehát nem minden rendszer alkalmas arra, hogy ezt megoldjuk. Említetted a panelházakat, hát például gondoljunk bele a panelházakba is, nagyon sok helyen több strang jön fel. És azért az nem életszerű, hogy mindegyik strangra rakok egy víznegyító berendezést.
De akkor már házközponti megoldásról beszélhetünk csak.
Vagy házközponti megoldásról, vagy nagy szerencsénk van, és megoldható, vagy a harmadik eset, hogy jelentős átalakítással ki tudunk alakítani olyan belső vezetékezést, hogy átcsövezzük tulajdonképpen a házat, és kialakítunk egy központi víznegyítót. Egyébként van panel épületbe is, panel lakásba is beépítve víznegyító, általában a felújítások során ezt azért könnyebben meg lehet oldani, és a lágyított vizet külön ágvezetékkel elviszik a felhasználási területekre, és ezeknél ugye a beépítési hely probléma is fölmerül, azért ez nem gond, hiszen a víznegyítóknak egy jelentős része ma már úgy lett kialakítva, hogy geometriájába be tudjon férni akár egy konyhapultba. Tehát ezt ma már meg tudjuk oldani, de nyilván a csövezés meghatározza azt, hogy meg lehet-e oldani, vagy sem. Uh-huh. Tehát ez fontos.
Igen, még egy kérdés, ez már a személyes rész, mert én is pont ezen gondolkozok, hogy hova lehetne nálam behelyezni ezt. aknába lehet ilyet rakni?
Ahol nem. Víz... Ah, nem. Nem. Ide persze mindig jönnek ilyen űrtechnológiai megoldások, űrtechnológiai aknák, hogy de a szellőztetés, de a... Ugye alapvetően egy mikroprocesszoros vezérléssel rendelkeznek ezek a vízlegyító berendezések, és a pára az nem tesz neki jót. És bár én tudom, hogyha berakok egy ventilátort és a szellőztetést, ez általában sose szokott működni. Ráadásul ugye ezeknek van egy csatorna bekötési igénye, tehát ezeket mindig csatornára kell kötni, hiszen amikor a berendezés automatikusan regenerál, tisztítja a gyantatöltetet, akkor az öblítő víz az ugye csatornába megy. Az aknákban nagyon ritkán van csatorna kiállás. Hát semmiképpen nem. Ezt általában mindig az épületen belülre helyezzük, ahol van elektromos csatlakozás, van szennyvíz csatlakozási lehetőség is. Jó, ha van, illetve hát ez azért nagyon fontos garanciális feltétel, egy padló összefolyó jelenlét, ami esetleges kármentesítéstől véd meg minket. Tehát ezek lennének az alapfeltételek, és csövezési oldalról pedig olyan helyre, ahol még nem vált szét a csőhálózatom használati hideg, illetve használati melegvízrendszerre. Tehát valahol az alap csőhálózatnál kell megtalálni ezt a helyet. Ezek garázs szokott lenni, kazán házak szoktak lenni, tehát gépészeti helység, ritkán fürdőszoba vagy környéke.
Tehát nálam várhatóan akkor csak a fürdőszoba lesz egyébként, mert ott lép be a víz az épületbe.
A helyzet az, hogy mivel ez egy rendszeres probléma, nekünk választ kellett találnunk, van egy országos hálózatunk, ez az Aquamester hálózat, ezek egyébként vízszerelő szakemberek az ország különböző pontján, ők most 120-an vannak az országban, és őnekik van egy ilyen szolgáltatásuk, hogy kimennek, felmérik, konkrét ajánlatot is adnak, megnézik, hogy hogy lehet, és ha kell, milyen átalakítással beszerelni ezt a készüléket, és hogyha egy megvalósulás történik, akkor ez egy teljesen díjtalan szolgáltatás volt, tehát ők ezt nem számolják külön fel.
Hol érjük el őket?
A cégünk honlapján a bvt.hu-n van egy kereső, és ott el lehet érni őket Aquamester menüpont alatt.
Igen, akkor még annyi erről eszembe jutott, hogy volt szó a víz teszterekről, meg hogy akár ki is tudtak küldeni postán. Ez ugyanúgy rajtatok keresztül elérhető és igényelhető?
Ezt ugyanúgy a bvt.hu-n keresztül lehet ingyenesen megigényelni. Gyakorlatilag, ha fölmegyünk a bvt.hu-ra, akkor van egy menüpont, és akkor ott ki kell tölteni az adatokat, és megy ki a teszter.
Oké, de egyébként ezt a show notes-ban majd mind a két esetben megjelenítjük, és akkor a hallgatóink ott egyszerűen el tudnak navigálni a felületetekre. Nekem is felmerült egy kérdésem, a te felmerülő kérdéseid kapcsán, Gergő. Itt a beszerelés, hova rakjuk aknába nem rakhatjuk, tisztázódott, és hogy nálad például ez megjelenhetne a fürdőszobában. Jár ez bármilyen zajjal ennek a berendezésnek a működése? Mert azt gondolnám, hogy akkor azzal is számolni kell, hogy olyan helyiségbe tegyük lehetőleg, már amennyiben zajjal jár, ami majd a későbbiekben nem fog minket zavarni.
A berendezésben kialakuló vízszivárgás vagy vízfolyást ezt lehet hallani, tehát ez a hangja megvan. Nincs benne motor, meg semmi olyan eszköz, ami különösebb zajt termelne, de a víz áramlását azt lehet hallani, tehát nyilvánvalóan a hálószobába vízlegyítót nem helyezünk. De
csak az éjszakai meglepetéseket nem kedveljük.
De azért mondjuk egy vizes helyiségben ennek azért nincs akadálya.
Értem, köszi. Jól látható és hallható, hogy még egy ilyen egyszerűnek vélt téma, mint a víz is milyen bonyolult. Tehát ezzel is kezdtük a beszélgetést, és be is bizonyítottuk, hogy van egy 4 lépcsős szűrési rendszeretek, hogyha egy ilyen teljes, komplett rendszerről beszélünk, és most nyugodtan elmondhatom, hogy a beérkező szűrést és a vízlágyítás témakörét ugyan feldolgoztuk, de itt van még az ivóvíz, illetve a fűtőrendszernek a táplálása, és ezen kívül még, ami hivatalos értelembe véve igazán szorosan kapcsolódik az alaptopikunkhoz, hogy nektek van egy okos rendszeretek, és ez nagyon-nagyon izgalmas és felhasználó barát dolog, amiről mindenféleképpen szeretnénk beszélni. Úgyhogy ez az adás volt az első része ennek a témakörnek, és a következő héten folytatjuk egy második adással, ahol az előbb említett és éppen nem említett témákról fogunk beszélni. Ha velem egyetértetek, akkor szerkesszük így a
mai nagy örömmel
napot, és akkor legalább Gábor veled is többet tudunk együtt dolgozni. Amit mindenféleképpen szeretnék itt akkor zárszóként megemlíteni, egyrészt akkor, hogyha bármilyen kérdése van a felhasználóknak az eddigi hallottakkal kapcsolatban, akkor menjen a bvt.hu-ra, és akkor ott mindenféle elérhetőségeitek vannak, amin keresztül majd tudnak informálódni, gondolom.
Így van, abszolút, tehát bármi kérdés felmerült, akár az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy éppen beruházás előtt állnak, akkor a bvt.hu minden elérhetőségünk fönt van, szakembereinket föl tudja hívni, ők segítséget nyújtanak, nem csak telefonon, ha kell, akkor személyesen is kint a helyszínen.
És bár most a mai témánk feltétlenül nem kapcsolódott az olyan értelemben az alaptevékenységünkhöz, mint általában nagyon sok minden más topik, de azért el kell mondanom, hogyha valaki üzleti irányból érkezik, és az okos otthonokkal kapcsolatban van kérdése, akkor írjon nekünk
az info@accesspoint.hu-ra, vagy keressen webes elérhetőségünkön az accesspoint.hu-n.
Így van, és hogyha pedig lakosság irányból érkezne bármilyen kérdés, akkor jelenleg a szia@okosotthonlabor.hu e-mail címen várjuk az érdeklődéseket.
Bizony. Sőt, hogyha bárki okos otthont akar, tervezést, vagy csak kérdése lenne, tényleg keressen minket bátran.
Így van. Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Én is köszönöm, élveztem.
Örültünk.
Mi is, és rengeteget tudtunk meg a vízről, a rendszerekről, és hogy hogyan tudjuk óvni, és hatékonyabban üzemeltetni az otthoni rendszereinket, akár ezáltal is, és ezáltal spórolni, környezettudatosabb lenni.
Okosabb lehet így ott otthonunk is.
Szó szerint. Gergő, neked is köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm neked, Gergő.
És a hallgatóinknak is a figyelmet. Jövő héten ugyanebben a témában a második résszel jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.